Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€3 millió ajánl fel az Ökumenikus Segélyszervezet a mianmari földrengés áldozatainak megsegítésére, tudatták ma délelőtt. Egyre súlyosabb a helyzet a dél-kelet-ázsiai térséget megrengető március 28-ai természeti katasztrófa epicentrumában, a polgárháború által is sújtott Mianmarban. Élelmiszer és ivóvíz hiány alakult ki, és járványveszély is fenyeget, ami azonnali segítségnyújtást igényel. A Katolikus Karitász €5 millió gyors segéllyel támogatja a földrengés károsultjait és országos adománygyűjtést hirdetett, tudatták már a hétvégén. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal járulhatunk hozzá a segítségnyújtáshoz. A magyar kormány is €5 millió humanitárius gyors segélyt nyújt a Hungry Hands program keretében a mianmari földrengés túlélőinek, közölte közösségi oldalán az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbejtisztán azt írta, a támogatás kedvezményezettje a Katolikus Karitász, amely a helyi partnere révén a segítséget közvetlenül el tudja juttatni a leginkább rászorulókhoz. Orbán Viktor meghívására holnaptól vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Tarna Zsadányba látogatott tegnap Orbán Viktor. A miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést, a drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Heves vármegyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntető eljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt fogdaltak le. Ezt a kormánybiztos ismertette, miután egy hónapja elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Az előzetes adatok szerint 4.002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1.097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8%-ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miközben a pénzromlás mértéke 5,5%-os volt. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. Eszerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelem 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve a további bővülést támogatja a rábérnövekedés, az árréstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Szerdán tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentésre kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a bankok a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál. Megjelent a kormányzati segítségnyújtást lehetővé tevő rendelet, amely alapján a bérgarancia alapból is anyagi támogatásban részesülhetnek a ragadó száj és körönfájás betegséggel sújtott gazdálkodók, tájékoztatott az agrárminiszter. A részletek a Magyar Közlönyben elérhetők, közölte Nagy István. Sólyog Tamás köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára azonnali hatállyal felmentette Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárát. A Magyar Közlönyben megjelent döntéshez nem fűztek indoklást. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást a nyugtatömbről, mert ez a papírmentes nyugtadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkenést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett már sok napsütés is valószínű, helyenként zápor előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Kirajzolódom végleg a világból, mint csupasz falnak állított fogoly. Külön kezel kivételes magányban, a tanúk nélkül dolgozó pokol. Egy porcikám se bízná senki másra, ha unja már magam kezére ad, s én folytatom, hol éppen abba hagyta, a két kezemmel úgy és ugyanazt, ki itt találna rám a szörnyűségben, s végignézné, mit is művelek. Szót se merne szólni senkinek, s egy szót se merne szólni senkinek, s egy szót se merne szólni senkinek.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A reformkorban a politikai viták a megyegyűléseken és az országgyűléseken folytak. Székhelye Pozsony volt. Az országgyűlést a király hívta össze és rekesztette be, de fel is oszlathatta, a király kezdeményezhette a törvények megalkotását is. Az udvarral szembeni ellenállás már az 1832-36-os országgyűlésen, illetve azt követően erőteljesen megjelent. A kormányzati válasz nem maradt el. Kölcseit már 1835-ben visszavonulásra késztették, többeket viszont börtönbüntetésre ítéltek a következő években. Így Lovasi Lászlót, az országgyűlési ifjak vezetőjét, Veselényi Miklóst és Kossuth Lajost is. Szabadulásukat annak köszönhették, hogy a magyarok az 1839-40-es országgyűlésen engedményeket tettek, például megszavazták az újonc állítást. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesdi Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk a rendi országgyűlésről. Lesdi Árpádot hallják.
Ha 1848-49-ről beszélünk, valóban sokkal korábbra kell mennünk az időben, hiszen 48 és 49-nek a eseményei igazából évtizedes tapasztalatokat és képzéseket, eszmecseréket követően születtek meg. Akár a magyar nyelv ügyére gondolunk, akár a jobbágyság felszabadítására gondolunk, ezek nem 48-ban pattannak ki a fejekből, a korábbi évtizedekben már fölmerülnek ezek a témák, hogyha a példánál maradunk, már az 1825-ös országgyűlés is foglalkozott, legalábbis elhangzott rajta a jobbágyoknak a helyzetén való módosítás, majd aztán a 30-as években valóban a 32-36 közötti országgyűlés volt az, ami talán az első reform országgyűlésnek nevezhetjük a szó azon értelmében, hogy jelentős mennyiségben megjelentek olyan javaslatok, és gyakorlatilag a küldöttek már reform pártisággal érkeztek, tehát az volt a céljuk, hogy módosítsanak, és előrébb vigyék az ország helyzetét, a korábbi feudalizmusból egy polgári irányba lépjenek el. Tehát ezt nevezhetjük a 32-es 36-osnak az első ilyen országgyűlésnek. Ha viszont a jobbágyok mellett mondjuk a magyar államnak, a nyelvnek az ügyére gondolunk, ki kell emelnünk gyakorlatilag az egész nyelvújítás korszakát, ami egyfajta ilyen szellemi megalapozása 48-nak. Igaz, hogy 1844-től lesz Magyarországon az államnyelv a magyar, ami azt jelenti, hogy az országgyűlésben a munka magyar nyelven folyik, a törvényeket magyar nyelven hozzák, de tudhatjuk ezt is nagyon jól, hogy Széchenyi már 25-ben magyar nyelven szólal föl, ami akkor egy megütközést kiváltó esemény, de gyakorlatilag már akkoriban szó van a magyar nyelvről, és Kazincéknek a mozgalma akkor már abszolút fut.
Annyit tennék ehhez csak hozzá, hogy az első nyelvtörvény 1790, illetve 91-ben jelent meg, és azt követően, amit említett, 1840-ig szinte minden országgyűlésen újabb és újabb szabályokat fogadtak el.
Ami azért is lehetett, mivel hogy Kazinciék a nyelvújítással folyamatosan ültették át a szaknyelvet az európai tudásban éppen kialakuló, az ipari forradalom hatására megszületi új kifejezésekre magyarra. Ezzel mint egy egységes platformra hozták a Magyarországon egyre inkább magyarul kommunikáló értelmiségi réteget, akinek ugye persze innentől kezdve fontos volt akkor, hogy a magyar legyen az államnyelv, hiszen ezzel létre tudjuk hozni a magyar nemzetet gyakorlatilag a mai értelemben véve.
A reformkorban a politikai viták a megyegyűléseken és az országgyűléseken folytak. Tulajdonképpen elég bonyolult volt a rendi országgyűlések működése.
Tehát valóban így van, de azt kell látni, hogy miközben más országokban, ugye akár az országgyűlés, vagy bármifajta ilyen kezdeményezés, az még ekkor ismeretlen volt, Magyarországon ugye ennek azért több száz éves hagyománya volt. Tehát elég, ha gondolunk az aranybulára, és nem kell végigmenni az évszázadokon, de hogy ugye a nemesek időről időre összegyűltek, hogy ezt most országgyűlésnek vagy rendi gyűlésnek nevezzük, az lényegében teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy volt egy olyan elképzelés, hogy a királynak nincsen teljhatalma, és ezt megalapozta még egy nagyon fontos dolog, és ha magyar országgyűlésről beszélünk, akkor erről mindenképp beszélni kell, ez a Szent Koronatan. Ugye a Szent Koronatan az azt jelentette, hogy ugye a legfelsőbb fölség, úgymond a Szent Korona, nyilván nem, ez nem egy ilyen bálványibádás volt, tehát nem arról szólt, hogy ők azt gondolták, hogy a Szent Koronának személyisége van, de ez kifejezett egyfajta nemzeti egységet, hogy van egyfajta haza a magasban, ugye nyilván ebbe szerepet játszott, hogy úgy tartották, hogy a Szent Korona Szent Istvántól eredeztethető, illetve ő maga pedig a pápától kapta, és ez megtestesítette azt a gondolkodást, hogy hát itt van egy uralkodó, akit persze elfogadunk és tisztelünk, de azért nem ő a legfelsőbb hatalom, és ez különösen akkor volt jelentős, mint ebben a korban, amikor ugye nem magyar uralkodó ült a trónon. És a megyegyűlések azok ugye egyfajta előországgyűlést jelentettek, ahol ugye a nemesek különböző pártokra szakadva vitatkoztak, sokszor veszekedtek, sokszor még fizikai erőszak is történt a különböző események hatására, de aztán követeket küldtek az országgyűlésbe, akik ott úgymond képviselték őket. Nyilván ez az alsó táblán volt, ugye a felső táblán ott születési előjog vagy pozíció alapján ültek a képviselők. Én azt gondolom, hogy azért, ha valaki végignéz és reálisan néz, és a kor többi országával hasonlítja össze, akkor különösen ebben a térségben a magyar rendi országgyűlések az egy kiemelkedő fontos intézmények, és a demokratikus szót nem is lehet használni, de ugye kiemelkedően sok embert képviseltek, hisz a magyar lakosságnak a kb. A 10%-a az nemesnek számított. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hagyomány. És ez abban is megtestesült, hogy amikor elkezdődnek ezek a reformkori viták, azért nem egy ilyen egyenes vonalnak kell látni, mert ez sokszor nekilódult, sokszor lendületet kapott, ugye különösen azért a 30-as években, sokszor egy kicsit befékeződött, ugye a 40-es éveket nagyon sok a reformkorban fölbátorodott, mondjuk költő egy ilyen pangásnak élte meg, tehát hogy nem arra kell gondolni, hogy 48 olyan szinten várható volt, mint ahogy esetleg így a történelmi könyvekből gondolnánk, hogy hát volt a reformkor, és akkor ez folyamatosan ment előre, és akkor egyszer csak ez kiteljesedett a forradalomban. Tehát ez egy olyan fejlődés volt, ahol azért voltak hát visszaesések. Azt kell látni, hogy azért a megyegyűlésekkel, reformkori országgyűlések kell, az országnak a közvéleményéhez eljutottak ezek a kérdések. Tehát úgymond egész Magyarország, mármint aki politikával foglalkozott, az foglalkozott ezekkel a témákkal, ugye egyre másra jelentek meg a különböző írások, ugye ekkor indul be igazából, ha nem is ekkor jelenik meg az első magyar lap, hisz az már a 18. században megjelent, de ekkor lesz rengeteg olyan magyarországi újság, amin keresztül szintén tudják a politikát követni, és nyilván ekkor születik meg úgymond az a magyar politizáló közvélemény, ami már egy országos közvélemény, és nem csak a főurak vagy a nemesek egy részének a közvéleménye.
Az országgyűléseken számos olyan döntés született, amelyek alapvetően meghatározták hazánk történelmét. Említhetnék például azokat a programokat, amelyek a polgári átalakulás megvalósítására törekedtek.
Úgy hiszem, hogy egyet megint érdemes hátrébb lépnünk. A törvények előtt ugye itt az elmúlt percekben is beszélgettük, hogy egy eszmecsere folyik azok között, akik foglalkoznak a közösség ügyeivel. Nem lehet tudni, hogy mi a kifutása a történetnek, de azt pontosan láthatjuk, főleg így utólag, hogy egy elég jelentős időszak megalapozásával zajlott. Nem véletlen, hogy az áprilisi törvényeket néhány hét alatt össze lehetett hozni, gyakorlatilag azok, akik ott ültek, akkor már évtizedek óta ismerték egymást, és évtizedek óta vitában állnak egymással. Ennek a folyamatnak azt gondolom egy fontos pillanata Széchenyi, és Széchenyinek a Hitel, a világ, illetve a stádium című művei, amelyeknél a polgári átalakulásnak a problémakörét veszi végig, szembesülve azzal, hogy nincsen tőke. Miért nincsen tőke? Mert hát nem tud mit csinálni a nemesi földjével, eléggé korlátozottak a lehetőségei, innentől kezdve viszont, mivel akkora bevételre nem tud szert tenni, nem tudja utolérni a nyugat-európai technikai fejlettséget, innentől kezdve hátrányban van. Ennek a szembesülésnek pedig ugye az az alapja, hogy a 20-as, 30-as években az a réteg, aki megteheti, európai körutakra megy. Bizonyos szempontból már a napóleoni háborúk megadják a lehetőséget, a háború önmagában véve, hogy hát akkor utazni kell, de utána is megvan az a lehetőség, hogy az ifjak, a fiatalok megnézzék, hogy mi van Angliában, mi van Franciaországban, ezzel szemben mi van Magyarországon, és szembesülnek azzal, és ez nem egyik hétről a másikra zajlik, de évek során, hogy le van maradva az ország, nem csak Magyarország, de gyakorlatilag az egész monarchia, és hát innentől kezdve valamit tenni kellene. És ennek a következő lépése az, hogy amikor ezek az ifjak, akik nem is feltétlenül annyira ifjak már, hiszen már jelentős tapasztalat van a hátuk mögött, de mivel akár nemesi származásúak eljutnak oda, hogy az országgyűlésben hallassák a hangjukat, hát nyilván ez lesz az a téma, amivel foglalkozni akarnak, hogy a gazdasági szempontból az országot át kellene alakítani. Ahol egy erős érdekellentét van a fennálló hatalmi renddel, ami pedig ebben korlátozottan lesz érdekelt, meg hát önmagában véve Magyarországgal mindig figyelnie kell a Habsburgoknak, hogy akkor mit lehetne kezdeni. Úgyhogy itt a folyamat úgy zajlik, azt gondolom, hogy megszületnek a gondolatok, és aztán meg az a réteg eljut oda, hogy hallassa a hangját származási előjogok alapján, és utána eljusson oda, hogy akkor az országgyűlésben is elmondhassa, és egyszer csak jön egy pillanat, ez 48-ban jön el, márciusában, ismerve a napok eseményeit, teljesen más kifutása is lehetett volna a történetnek, tehát olyan szerepük is, akiket most sokra tartunk, előfordulhat, hogy a magyar történelmnek nem feltétlenül a legszebb lapjaira kerültek volna, de így alakult a történet, és egy olyan réteg került akkor döntéshelyzetbe, akiknek, jelzem, évtizedes tapasztalatuk volt arról, hogy mit kellene csinálni, mert legalábbis a vitáik már legalább 20-30 éve zajlottak.
Meg kell említeni a reformkori országgyűléseken használt úgynevezett sérelmi politizálást. Széchenyi ezt nagyon ellenezte, viszont Veselényi és Kossuth támogatta.
Ja, hát ennek történelmi hagyományai voltak. Maga az egész reformkori országgyűlések ugye azután indultak el, hogy korábban nagyon hosszú ideig, tehát több mint egy évtizedig a Habsburg uralkodóha nem hívták össze az országgyűlést, egyébként törvénytelenül, és ez alapozta meg azt a fajta sérelmi politikát, ahogy ugye a magyarok hozzáálltak a Habsburgokhoz. Ugye itt többfajta elmélet volt. A Habsburg elmélete az volt, hogy a magyaroknak valóban voltak jogaik, de azáltal, hogy úgymond kiűzték a törököket a Habsburgok vezetésével, ezzel úgymond elvesztették ezeket a jogaikat, és hát ők egy ugyanolyan Habsburg tartomány, mint bármi más. A magyarok viszont úgy gondolták, hogy erről szó sincs. Ráadásul ugye azáltal, hogy Mária Teréziát támogatták, ugye akkor Mária Terézia ígéretet is tett, hogy betartja ezeket a nemesi előjogokat. Tehát a sérelmi politizálás az azt jelentette, hogy bizony a Habsburgok felé ugye követelni kell ezeknek a jogoknak a betartását. Nyilván Széchenyi sem azon az alapon politizált, hogy ezek a jogok nem járnának, vagy ezek nem lennének fontosak. Ő azt a fajta politikát ellenezte, amelyik úgymond Dafke mindig a kormánnyal, vagy hát a Habsburg házzal szemben fogalmazta meg önmagát, hanem arra törekedett, hogy egyfajta együttműködéssel tudjon bizonyos reformokat végrehajtani. Ugye ez mindig előjön a Széchenyi és Kossuth, vagy akár másoknak a szembeállítása, ennek természetesen van alapja, hisz nem ugyanazt gondolták, de olyan jelentős szembeállítást azért nem érdemes tenni, mert a történet tudomány azért ezen már bizonyos szempontból túlhaladt. Itt mindenkinek az volt a célja, vagy legalábbis az ő céljuk mindenképpen, hogy előrébb menjen az ország, hogy fejlődjön az ország, és ez sokkal sokszínű társaság volt, tehát nem szabad elfelejteni, például voltak konzervatívok is, ugye, akik szintén nem azok a fajta konzervatívok, akik az abszolút az udvart támogatták, és semmifajta reformot nem akartak végrehajtani, hanem akik fontolva lassan, szépen, de biztosan gondolták azt, hogy lehetne Magyarországon változtatásokat elérni. Tehát ez egy elég sokszínű társaság volt, és visszautalva arra, amit Árpád is mondott, azért ilyen szempontból a magyar forradalom, ez egy nagyon különleges, a 48 tavasz szállnak forradalmai között, hisz az a legtöbb helyen, hát ezt mondjuk ki úgy történt, hogy lehullottak a fejek, elfoglaltak bizonyos palotákat, ott azért volt egy fajta vérengzés, vagy legalábbis valahogy egy olyan jellegű átalakulás, ami tényleg hát harcok, vagy fegyveres erőszak révén született meg. Ugye a mi márciusi forradalmunk az egy teljesen más dolog, tehát hogy az igazából egy akkori folyamatot, ami az országgyűlésben ugye a bécsi forradalom hatására elindult, ez azt a folyamatot megtámogatta, és egyfajta nemzeti támogatást adott neki, vagy népi támogatást adott neki, jelezte azt, hogy igen, itt egyetértenek azzal, amit akkor éppen Kossuth képviselt, de a fontos dolgok azok az országgyűlésben történtek, ugye ezért beszélünk az áprilisi törvényekről, vagy ezért beszélünk az első felelős magyar kormányról, ugye Batthyány Lajos vezetésével, aki ugye egy évvel korábban még az ellenzék vezetője volt, tehát létrehoztak egy ellenzéki pártot, tehát már megvolt ez a pártkezdeményezés is, és annak a vezetője Batthyány Lajos volt, tehát lényegében távolról nézve úgy néz ki, mintha ez egyfajta ilyen kormányváltás lenne, ahol az ellenzéknek a vezetője az hatalomra kerül.
Említette Batthyány Lajost, olyan személyiségek emelkedtek ki, mint például Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, Veselényi Miklós, Deák Klauzár Gábor, Kossuth Lajos, vagy maga éppen Batthyány Lajos.
Felsoroltuk nemzetünk nagyjait. És azt gondolom, hogy ez így helyes is, hogy úgy fogalmazunk velük kapcsolatban, hogy valamennyien a nemzetünk nagyjai. Lehet, hogy adott kérdésben nem feltétlenül értettek egyet. A felsorolásból akár Kölcsey, akár Veselényinek a pályájának a csúcsa még kicsit talán korábbra is datálható, de nem véletlen, hogy itt a napjaink Magyarországán, ha végigmegyünk, akár csak megnézzük a térképeket, ezekkel a nevekkel találkozunk utcák, terek kapcsán, és a szobrok is jelentős része is. Ennek persze egyrészt az az oka, hogy haláluk után, vagy pályájuk után robbanásszerűen megnőnek a települések, és hát kikről nevezzünk el utakat, róluk lehetett, de azt gondolom, hogy az is belejátszik, hogy ezek a személyek nagyon jelentős hatással vannak a jelenkori Magyarországra, mint hogy az az 1848-as eseményekre is voltak. Kölcseinek a költészete, akár a jogászként képviselt tevékenysége, Veselényinek a kiállása, akár olyan időszakban, amikor senki más nem mert megfogalmazni, vagy legalábbis a mai fejünkkel úgy látjuk, hogy mások nem nagyon vállaltak akkor a kockázatot, mint ő. Ennek a két személynek akár a közös együttműködése az is példaértékű, mint ahogy a 48-ban akár a minisztériumok során szerepet válló személyeknek a tevékenysége is. Úgyhogy úgy hiszem, hogy teljesen rendjén van, hogy a mai magyar társadalom ezeket a személyeket sok esetben egy felsorás szerint használja, holott tudhatjuk azt, hogy azért voltak közöttük elég éles viták, de a célt nagyjából mindenki ugyanabban az irányban látta.
Megnézzük azt, hogy mi köti össze ezeket az embereket, nem csak arról beszéljünk, mi választja. Sokszor voltak kicsinyes viták, ők sokkal kicsinyesebbnek érezték, mint mi utólag. De azért egészen elképesztő munkát végeztek azért, hogy a modern Magyarország megszülessen, az magyar legyen, és európai élvonalába kerüljön. Tehát azért itt egy olyan politikus nemzedék született meg, ami ezt tovább tudta adományozni, és még annak ellenére is, hogy egy levert forradalom után 20 évig úgymond nem volt politikai közélet normális Magyarországon, a dualizmuskori sikerek, az Magyarország európai élvonalába került, az itt alapozódott meg. Ha valaki kimegy a Kossuth térre így most már, hogy jobb idő van, és megnézi a Batthyány kormány tagjait, akkor tényleg hát meg annyi utcanével találkozik, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy olyan, mintha egy ilyen best of, vagy egy ilyen magyar válogatott lenne, mert egyenként is és összességében is egy fantasztikus életműveket lát egy kormányba, és hát kijelenthetjük, hogyha ugye az osztrákok, Habsburgok nem avatkoznak be a dolgok folyamányában, akkor bizony Széchenyi, Kossuth, Batthyány, akik tényleg sok mindenben nem értettek egyet, vagy mások, tényleg egy fantasztikus országot tudtak volna építeni, hisz még ebben a nehéz helyzetben is nagyon sok mindent képesek voltak végrehajtani, és ami szintén tükrözi azt, hogy náluk az elvek valódi elvek voltak, nem csak beszéltek róla, hogy az egész forradalom és szabadságharc alatt, amikor bármikor lehetett volna úgymond arra hivatkozó, hogy milyen veszélyben van a haza diktatúrát kikiáltani, lényegében egészen végig az országgyűlés az ülésezett, és végig egy parlamentáris állam maradt Magyarország, úgy, hogy a élet-halál harcot vívott.
Vajon napjainkban mit jelent a hazaszeretet?
Talán a hazaszeretet ott kezdődik, amikor az ember a saját egyéni érdekeit háttérbe tudja szorítani a hazájának az érdekeivel szemben. Itt arról van szó, hogy a döntéseit az alapján és a cselekedeteit az alapján hozza meg és az alapján határozza meg, hogy mit tart a hazájának legjobbnak. Ez különbözteti meg sok definíció szerint mondjuk az államférfit a politikustól, mert az államférfi előre gondolkodik és a nemzetében gondolkodik, a politikus pedig sok esetben a pillanatnyi lehetőségeket mérlegeli. De én úgy gondolom, hogy ez az a megfogalmazás, ami talán leginkább meg tudja adni, hogy mi az, hogy hazaszeretet.
Magyarországon ez is speciális, hiszen a haza és a nemzet határai nem esnek egybe. Én azt gondolom, hogy ebben a mai
hát legletősen furcsa, diffúz korban, amikor minden alapérték megkérdőjeleződik, hazaszeretet, nemzetszeretet az azt jelenti, aki a magyarság fennmaradásáért, hiszen ez azért mindig kérdéses, és ugye a reformkorban is kérdéses volt, illetve azért, hogy a magyar kultúra a maga értékeivel megmaradjon, ezért tesz ezt bármilyen módon, előmozdítja és fölismeri azt, hogy és ezek a nemzeti sajátosságok, ezek nem valami fajta idejét múlt dolgok, hanem olyanok, amik gazdagítják úgy az életünket, mint ahogy egyébként egész Európát.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmérkedésünket a Szent Miséről, elsősorban a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium a liturgiáról való konstitúció alapján. Természetesen más forrásokat is igyekszünk elővenni és bemutatni. Az eddigiek után, a liturgikus nevelés után a Szent Liturgia megújításáról szeretnék egy pár szót mondani. Miért is van szükség a megújulásra, a megújításra? Sokan úgy gondolják, hogy megszoktuk már a régit, minek változtatni. Nincs arra semmi szükség. A zsinati dokumentum egy zárójeles részben a 21-es pontban ezt írja. A szent valóságok könnyebb megértése és tudatosabb ünneplése. Ez az, amiért szükség van a megújításra. Amikor ezt a zsinat leírta, még a latin misekönyv volt érvényben Magyarországon, a régi liturgia. Aztán elindult egy folyamat, és először csak egyes részek, majd pedig az egész szent mise magyarul jelent meg, és azóta is imádkozzuk. De nem is olyan túl régen volt egy változtatás a liturgikus szövegeken, és a szentmisén való részvétel külső formáján is. Miért? Talán érdemes erről egy pár szót mondani, aztán visszatérni a zsinat szavaira. A legújabb változtatásoknak az igénye. Szent II. János Pál pápa a maga tekintélyével 2000. április 10-én a római misekönyvnek a harmadik kiadását jóvá hagyta. Az istentiszteleti és a szentségfegyelmi kongregáció pedig kiadta, majd pedig 2008-ban ezt felülvizsgálták, és kibővített formában újra kiadták. A misekönyv, a magyar misekönyv hosszú éveken keresztül változatlan volt. Erre a kibővített kiadásra is, 2008-ban volt ugye ez, nálunk csak 2022-ben reagáltak. A római misekönyv harmadik kiadásának magyar részekkel kiegészített új fordítását az istentiszteleti és a szentségi fegyelmi kongregáció 2021. augusztus 3-án hagyta jóvá, és ekkor rendelte el a püspöki kar a 2022-es rendes téli ülésén, hogy pünkösd ünnepétől 2023-ban vezessék be ezt az új misekönyvet. Miért is van szükség a megújulásra? Akkor térjünk vissza a zsinatnak a szóhasználatára, kifejezésére. Ezt mondja. Az egyház, mint gondos anya, azért kívánja sürgetően a liturgia általános megújítását, hogy a liturgiában biztosabban nyerje el Krisztus népe a kegyelmek bőségét. A liturgia az isteni rendelés erejénél fogva tartalmaz változhatatlan, de tartalmaz változásnak alávetett részeket is. Ez utóbbiak az idők folyamán átalakulhatnak, vagy át is kell ezeket alakítani, ha történetesen olyan elemekről van szó, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, vagy pedig alkalmatlanná váltak. Bizonyos megfogalmazások bizonyos korokban más és más értelmet nyernek, bizonyos kifejezések elavulnak, félreérthetővé válnak, ezért szükséges, hogy megújuljon a liturgia is. Fontos azonban, hogy vannak a liturgiának változatlan részei, amelyek nem változnak. Nem lehet szentmise átváltoztatás nélkül, de talán előbb kezdve nem lehet szentmise felajánlás nélkül, hogy ne ajánlaná föl Isten népe az Istentől kapott földi ajándékokat, a kenyeret és a bort, hogy Krisztus teste és vére legyen belőle. Folytatva a zsinati megfogalmazást, ebben a megújulási munkában úgy kell a szövegeket és a ritusokat kialakítani, hogy általuk az eddigieknél világosabban táruljanak föl azok a szent valóságok, amelynek a jelzésére szolgálnak, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben megérthesse azokat, és általuk teljesen, tevékenyen, és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepeljen. Ezután a zsinat általános irány elveket fogalmaz meg az átalakítása, megújítással kapcsolatban. Jobban megérteni, érthetőbbé tenni a liturgia nyelvét. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv. Talán néha nem mindig sikerül ez az elv, ennek az elvnek a végrehajtása, de a cél ez. Talán furcsák néha a megfogalmazások, amelyek az idők folyamán átalakultak. Nekünk papoknak például furcsa az, hogy amikor felajánláskor a bort és a vizet vegyítjük, akkor a szöveg megváltozott, és az újabb misekönyv azt mondja, hogy e víznek és bornak titka által. Megfordította a sorrendet, és közben a pap a bort önti először a kehelybe. De hozzá lehet szokni a római misekönyv szó szerinti fordítását vette át a magyar misekönyv, ezért került a cserére sor. Visszatérve a zsinatra, amikor általános irányelveket fogalmaz meg a megújításra, akkor az első, amit hangsúlyoz a 22-es pontban, az első paragrafusban, a liturgia területén az intézkedés joga egyedül az egyházi tekintélyre tartozik, az apostoli szentszékre, valamint a jogszabályok alapján a püspökökre. Minden megújult szövegrészt, hangsúlyozom, az apostoli szentszék hagy jóvá. A misekönyvet, amikor elkészítik, mondjuk magyar nyelven, akkor elküldik Rómába, és az ő tekintélyük az, amivel ezt jóvá hagyják. A püspöki karnak is van bizonyos beleszólása a liturgia átalakításában, a második paragrafusban így szól erről a zsinat: a jogtól megállapított mértékben a liturgia rendje a törvényesen felállított különféle jellegű püspöki karokra is tartozik a körülírt határokon belül. Bonyolult a megfogalmazás, de azt próbálja kifejezni, hogy az egyes püspöki karok nem kényük kedvük szerint alakíthatják a liturgiát, hanem csak bizonyos lehetőségeken belül. A következő paragrafus nagyon fontos, a harmadik: éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak sincsen megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, vagy abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson. Magyarra lefordítva, van olyan szövegrész, amelynél én is csóválom a fejemet, mert talán lehetne szerencsésebb megfogalmazás is, de mégsem teszem, mert az egyháznak a tekintélye azon a szövegen van. Majd ha eljut az egyház arra, hogy ezeket a nehezen érthető szövegeket is sorra vegye, és megváltoztatja, attól kezdve majd azt fogjuk használni. De semmi más változtatás saját hatáskörön belül nem lehetséges sem a papnak, sem a híveknek. Innen folytatjuk, kedves rádióhallgatók, a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és